Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Leginkább a túlhasználat az, amivel ugye veszélyeztetjük az édesvíz készleteket, és a leginkább azt gondolom, hogy lakossági szinten is abból tudunk a legtöbbet tenni, hogyha tudatosan odafigyelünk a vízhasználatunkra, akár a legesleg apróbb dolgokban is, mint hogy mondjuk a fogmosás közben nem folyatjuk a csapvizet.
Az adás támogatója Xylem Water Solutions Magyarország Kft., az önpartnere vízügyekben. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje, vendégünk pedig Müller Melinda, a Xylem műszaki támogató mérnöke, akit köszöntünk a stúdióban.
Üdvözöllek Péter, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a lehetőséget.
Beszélgetésünk apropója, március 22-e, a Víz Világnapja. Ez az ENSZ-hez köthető kezdeményezés, ez pontosan 30 éve, 1993-ban indult el. De mi is pontosan a lényeg a Víz Világnapjának?
Igen, így van, nagyon jól mondod. Ugye 1992-ben volt Rióban az a konferencia, aminek az eredményeképpen a Víz Világnapot tulajdonképpen létrehozták, és 93 óta, tehát tényleg 30 éve, minden év március 22-e a vízvilágnapjáról szól, és ennek az egész kezdeményezésnek pedig ugye az a célja, hogy felhívja a figyelmet egyrészt az ivóvíz elérhetőség fontosságára. Ugye ez, mint tudjuk, nekünk evidencia, vagy a világ többi részén pedig ugye nem feltétlenül van ez így, illetve emellett ugye arra is felhívja a figyelmet a vízvilágnapja, hogy ezek az édesvízkészletek mennyire sérülékenyek.
A nyugati ember, modern nyugati ember azért azt tényleg hozzá van szokva, hogy te is említetted, hogy vízbiztonságban vagyunk, de azért mondjuk azt már látjuk, akár ugye a tavaly nyáron a Olaszországban, a Pó esetében, de egyébként a mi alföldünk esetében is, hogy bizony már a mi régiónkat is elérik a szájos időszakok. Napjainkban mik a legnagyobb vízügyi kihívások a világszerte, és akár hazánkon?
Igen, tehát ahogy te is mondtad, hogy kezdenek ezek a szélsőséges események egyre inkább előtérbe kerülni, egyre többször találkozunk szélsőséges időjárási eseményekkel. Ugye ez mind a klímaváltozásnak a számlájára írható, és ebből adódik az is, hogy tulajdonképpen az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívása az, hogy ezt a klímaváltozást ezt mérsékelni tudjuk, és biztosítani tudjuk azt, hogy folyamatosan elérhető édesvízkészletek álljanak a rendelkezésünkre. Ugye visszatérve például a tavalyi nyárra is extrém száraz volt, tehát mondhatjuk, hogy szinte egy csepp eső nem esett, vagy bizonyos régiókban pedig egy-két hónapnyi csapadék is lehullik néhány óra leforgása alatt, ami egy extrém terhelést jelent minden szempontból, és hogy ezeket az extrém időjárás eseményeket kell megtanulnunk egyensúlyozni ugye olyan formában, hogy amikor rengeteg víz hullik le, rengeteg csapadék esik, azt el tudjuk tárolni azokra az időszakokra, amikor pedig akár hónapokig tényleg szinte semmilyen eső nem esik, és emiatt ugye az öntözéstől elkezdve számos különböző területen egy hiány, erős hiány alakul ki.
Itt milyen megoldások jöhetnek számításba?
Hát leginkább ugye a víztározás és annak a megfelelő, úgymondanám, hogy kezelése, hiszen ugye magában a csapadékvíz, ha csak összegyűjtjük, az egy idő után ugye úgymond berohad, csúnyán mondva, megfelelő előszűrés és kezelés nélkül, tehát ugye hosszabb távon nyilván ezek a tározó megoldások, amik egyébként nem csak központilag, de mondjuk egy kertes házban is, tehát hogy nagyon fontos az, hogy amikor sok eső esik és rendelkezésünk rá, akkor próbáljuk meg felfogni és hasznosítani, és abból locsoljuk a növényeket például a kertben. Egyrészt a növények is hálásak lesznek érte, mert az esővíz az egy lágy víz a csapvízhez képest, másrészt pedig ugye az ivóvízhálózatot sem terheljük azzal, hogy idézőjelben fölöslegesen ivóvizet használunk el.
Az ivóvíz itthon azért elég természetes, de azt tudjuk, hogy vannak olyan régiók, ahol történelmileg nagyon-nagyon hosszú időre tekint vissza az ivóvíz probléma. Melyek ezek a régiók?
Hát ugye leginkább a fejlődő harmadik világbeli országok, mint például Afrika, ugye India, ezek a részek, ahol ugye mindig is nehezebb volt az elérhető tiszta ivóvíz a lakosság számára, és hát ez még sok esetben ugye napjainkban is sajnos ugyanígy van, tehát ebben olyan nagyon nagy előrelépés még szerintem nem történt, de azt gondolom, hogy egyre több olyan technológia elérhető, ami ugye azt célozza meg, hogy gyakorlatilag a pocsolya is ihatóvá váljon, tehát hogy minden egyes elérhető cseppvizet megfelelő módon lehessen hasznosítani, és akár ivóvízként is lehessen hasznosítani.
Ez nyilván egy nagyon szertágazó probléma, de a rossz ivóvízminőség abból milyen problémák eredeztethető?
Hát ugye amivel mi mondjuk Magyarországon ugye leginkább találkozhatunk, az ország bizonyos területein ugye arzénes lehet a víz. Ugye ez különböző szervi megbetegedéseket okozhat hosszú távon, nagyjából közel egy 300 település érintett Magyarországon, illetve ami még szintén egy veszélyforrás az, hogy régebbi ivóvízcsőhálózatok esetében még a csövek lehetnek ólom tartalmúak, és ez egy ólomszennyezettséget okozhat, ami ugye szintén károsítja az emberi szervezetet méghozzá elég jelentősen. Tehát ez a kettő leginkább problematikus, de ugye nyilván ami még ugye fontos az az, hogy maga ugye az ivóvíz az már ugye egy szűrt, előkezelt, tisztított víz, és hogy jó esetben ugye ami a csapból folyik, az már az egészségre ugye nem ártalmas, hiszen egyébként az élelmiszer szempontból az ivóvíz az a leginkább ellenőrzött élelmiszerünk.
A világ más tájain azért ezt tudjuk, hogy problémát okoz, gondolok itt arra, hogy elég komoly összefüggés van mondjuk a járványok terjedése és a rossz vízhálózat között. Ez is gondolom inkább a fejlődő országokban érhető tettem.
Hát igen, ahol ugye nem tudják megfelelő módon előkezelni az ivásra szánt vizet, ott sajnos ugye ez egy nagyon valós veszély, hogy az ivóvíz vagy a vízhálózaton keresztül ugye bármilyen szennyeződés el tud jutni a végfelhasználókhoz. Ugye nálunk is, mivel Magyarországon ugye nem rozsdamentes acélcsőhálózat fut végig, ezért ugye nem elegendő az, hogy csak magát az ivóvizet egyszer megkezeljük, hanem azért van ugye a klór hozzáadagolása, hogy utána a csőhálózatban gyakorlatilag ne tudjon úgymond visszaszennyeződni az ivóvíz.
A vízvilágnapjának az ivóvíz mellett ugye egy másik fontos pontja az édesvizek kérdése. Már beszéltünk arról, hogy a klímaváltozás az például fenyegeti ezeket az édesvizeket. Az emberiség az milyen módon hat még negatívan ezekre a víztömegekre?
Hát ugye leginkább a túlhasználat az, amivel ugye veszélyeztetjük az édesvíz készleteket, és a leginkább azt gondolom, hogy lakossági szinten is abból tudunk a legtöbbet tenni, hogyha tudatosan odafigyelünk a vízhasználatunkra, akár a legapróbb dolgokban is, mint hogy mondjuk a fogmosás közben nem folyatjuk a csapvizet, egészen odáig, hogy aki kertes házban él, és van lehetősége, az ugye az esővizet fölfogja, ahogy említettem, és avval locsol, nem pedig a vezetékes ivóvizet használja erre. De egészen távolabbra mutató dolog az, hogyha például azt is átgondoljuk, hogy mikor, mit vásárolunk meg. Ugye a fogyasztói társadalomnak ez egy sajátos és sajnos negatív hozadéka, hogy sokkal többet fogyasztunk, mint amire valójában szükségünk van. Tehát itt szóba jön az élelmiszerpazarlás, és ugye, hogy ne dobjuk ki mondjuk azt az almát, most csak hozok egy példát, ami esetleg már nem annyira szép, mert az még fogyasztható, mert ugye ezeknek az élelmiszereknek az előállítása, vagy éppen a ruházkodás tekintetében ugye ezeknek is az előállítása rengeteg vizet használ el, és emellett mondjuk, ha a ruházat felé vesszük itt most egy picit az irányt, akkor ugye a fast fashion az gyakorlatilag a ruha előállítás során rengeteg szennyvizet termel, ami festékkel és egyéb anyagokkal van szennyezve, és ugye ezek nem mindig kerülnek megfelelően tisztításra, tehát úgymond duplán terheljük vele a környezet, mert egyrészt az édesvizet használjuk el, ami ugye a földi vízkészleteknek csupán kb. 1%-a, és ezen túl meg még ugye szennyvizet is generálunk, amivel meg még pluszban adott esetben akár el is tudjuk szennyezni azt a meglévő kevés édes vízkészletet, mert ugye a szennyezőanyagok típusoktól, meg tulajdonságaiktól függően akár egészen mély rétegekig is le tudnak jutni a földbe. És aztán ugye azokat a vízkészleteket is el tudják szennyezni, amik úgynevezett rétegvizek.
Kicsit akkor kapcsoljuk össze a két oldalt, az iparnak az oldalát, meg a lakosság oldalát. Ugye most eddig arról beszélt, hogy egy átlagember az hogyan tudja mondjuk azt, hogy csökkenteni a vízfelhasználását. De hát a túlfogyasztásban nyilván a tágabb gazdaságnak is nem fontos szerepe van. Melyik a legnagyobb vízfogyasztó ágazat? És milyen módon lehetne csökkenteni ebben az ágazatban a vízfelhasználást?
Hát ugye az élelmiszeripar igen jelentős vízfelhasználással bír, és tegyük hozzá, hogy ugye az élelmiszeren belül mondjuk ugye a hús, mint élelmiszer, az az egyik olyan, ami legtöbb vízigénye van, mert ugye amikor egy adott terméknek a vízfelhasználási szempontú életciklusát vizsgáljuk, akkor ugye gyakorlatilag a nulladik ponttól a végfelhasználónál történő megérkezésig vizsgáljuk, tehát mondjuk egy steak esetében nézzük azt, hogy az a gabona, amit az a szarvasmarha megevett, ami az a szarvasmarha vizet megivott, amikor azt a szarvasmarhát levágták, feldolgozták, becsomagolták, elvitték a boltba, stb. Tehát, hogy ezt a teljes folyamatot nézzük, és ilyen szempontból mondjuk a húsfogyasztás ez egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy az arany középutat kell megtalálni, mivel ugye minden tápanyagra szüksége van az emberi szervezetnek, tehát szüksége van húsra is, viszont amit a modern társadalom magával hozott, hogy gyakorlatilag reggel délben este eszünk húst minden nap valamilyen formában, azt én fenntarthatatlannak gondolom így ökológiai szempontból, tehát azt gondolom, hogy meg kell találni az egészséges arányokat, illetve törekedni kell arra, hogy minél inkább olyan forrásból szerezzük be ezeket az élelmiszereket, amiknek ugye lehetőleg kisebb az ökológiai lábnyoma.
És zárójeles megjegyzés itt, hogy egyébként azt is tudjuk, hogy a túlzott húsfogyasztása az egészségünknek se kifejezetten jó. Itt egy nagyon fontos szó elhangzott, a fenntarthatóság, ami úgy látom, hogy az elmúlt években, vagy talán már évtizedekben így egyre trendibb fogalommá vált.
Igen.
A vízgazdálkodás szempontjából létezhet egyáltalán fenntarthatóság? És ha igen, hogyan valósulhat meg?
Én azt gondolom, hogy egyébként létezhet, igen, és úgy tud megvalósulni, hogyha mind a lakossági szereplői, mind pedig ugye az ipari szektornak a szereplői is megfelelő módon tudatosan figyelnek arra, hogy csökkentsék a felhasználását, az ivóvíz felhasználásukat, illetve minimalizálják ugye a szennyvíz kibocsátásukat. Ez egyébként egy nem kis feladat minden szempontból és mindkét oldalon, de mivel hogy igazából nincs más lehetőségünk, mint hogy megpróbálni minél inkább együtt működni a természettel, hiszen ugye az emberiség is a természet része, így azt gondolom, hogy kell, hogy legyen az emberiség jövőjének érdekében.
A magyar lakosság ilyen szempontból mennyire tekinthető tudatosnak, és a Xylem az milyen módon próbálja fokozni ezt a fajta tudatosságot?
Azt gondolom, hogy már rengeteg pozitív irányú változás elindult a lakosság körében, hiszen ahogy te is mondtad, már ugye évek óta egyre inkább a köztudatban van a fenntarthatóság, mint fogalom, akárcsak a klímaváltozás, tehát egyre több csatornán keresztül éri el ez az információ a lakosságot. Az iskoláknak is ugye van erre irányuló programja, sok helyen ugye a gyerekeknek mutatják, hogy hogyan kell ezt környezettudatosan, ivóvíztudatosan csinálni, illetve ugye a Xylemnek is van egy társadalmi felelősségvállalási programja, ez az úgynevezett Watermark, és ezeknek a Watermark eseményeknek a keretében azon túl, hogy mi, mint cég, akár elmegyünk szemetet szedni, megtisztítunk adott területeket, illetve most ez egy következő szintre emelkedik ez a Watermark program, mert szeretnénk a partnereinket, beszállítóinkat is bevonni ezekbe a Watermark eseményekbe, de ezen túl pedig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy óvodákat, iskolákat elérjünk, és ott a gyerekeknek előadást tartsunk, akár arról, amiről mi is beszélgettünk, hogy melyik élelmiszernek például nagyjából milyen vízfelhasználási értéke van, hogy megmutassuk számukra azt, hogy igazán apró dolgok is számítanak, amiket ők saját maguk is megtehetnek, hiszen az, hogy mondjuk egy fogmosás során nyitva hagyjuk a csapot, és ne adj Isten, 1-2-3 percig folyik a víz, az rengeteg víz elfolyik. És ez olyan, amit bárki meg tud tenni, ehhez nem kell beruházni semmire, csak egy kicsit oda kell figyelni. És idén kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több iskolás, óvodás gyereket be tudjunk vonni a Watermark programunkba, és ezáltal meg tudjuk nekik mutatni, hogy milyen fontos vigyázni az ivóvízkészletünkre, az édesvízkészletünkre, és hogy mi minden van, amit ők is maguk megtehetnek ennek érdekében.
Ennek a programnak a keretében ti veszitek fel a kapcsolatot intézményekkel, esetleg be lehet titeket megkeresve kapcsolódni ebbe?
Vannak igen intézmények, akikkel mi vesszük fel a kapcsolatot, illetve hogyha megkeresnek minket, akkor ugye nagyon szívesen állunk rendelkezésre. Ez vegyesen szokott igazából megvalósulni, illetve ugye a kollégák is nagyon sok esetben, hogyha a gyerkőc jár egy iskolába, óvodába, akkor ennek apropóján mondjuk most itt a vízvilágnap, holnap és holnap után is megyünk óvodákba gyerekeknek a víz fontosságáról mesélni. Nyilván ők még picik, tehát játékosan, de azt gondolom, hogy minél kisebb korban kezdjük el ennek a fontosságára a felhívást, az oktatást, a tudatosítást, annál inkább sikerül egy olyan generációt kinevelni, akik már tényleg jól fognak gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal.
Müller Melindának köszönjük, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm a lehetőséget.